Felfedező a tudomány világáról. A feleségem nagyon meg volt lepve. Azt hiszem, ő hitt benne a legkevésbé, hogy összejöhet a Nobel-díj. Azt persze élvezte, mikor a svéd király felvezette a bálterembe.
Ujjunk hegyén másodpercenként 1 milliárd neutrínó robog keresztül. Nobel-díjas történetek című sorozatunk mai vendége Takaaki Kajita japán részecske fizikus, e különleges elemi részecskék tanulmányozásának szentelte életét.
Ez, amit most mi csinálunk, ez egy másodlagos hasznosítása ezeknek az adatoknak, amelyben akár további betegségeknek a kialakulását keressük, vagy pedig akár az egészséggel vagy az öregedéssel kapcsolatos tényezőket.
Adatbázisok megfelelő titkosítással történő összekapcsolása, adatok kinyerése, mesterséges intelligencia segítségével. A Semmelweis Egyetem szakembereinek fejlesztése hatékonyabbá teszi az orvosi kutatásokat. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Munkatársam mai Zilai Helga. Tartsanak velünk! A Semmelweis Egyetem szakemberei olyan adatmegosztási rendszert alkottak meg, amely különböző adatbázisokat és biobanki adatokat kapcsol össze. Mégis a titkosítási szabályok teljes betartásával teszi lehetővé orvosi, egészségügyi adatok kinyerését és felhasználását. A mesterséges intelligencia alkalmazásával megkonstruált rendszerben az adatokat úgy lehet orvosi kutatásokra, például betegségek azonosítására, gyógyszertervezésre, vagy éppen egy embereken történő klinikai vizsgálat megtervezésére felhasználni, hogy azok teljesen elveszítik a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akiknek a vizsgálata egészségügyi ellátása során megszülette. A Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgató professzorát, Molnár Mária Juditot hallják.
Az adatok egyre fontosabbak a mai egészségügyben. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy az adatvezérelt egészségügynek a kapujában állunk, mert egyre több egészségügyi adatot gyűjtünk. Az egészségügyi adatok nem csak a kórházakban, meg a rendelőkben gyűlnek, amikor megvizsgáljuk a betegeket, és különböző laborvizsgálati eredmények elkészülnek, hanem bizony a biobankokban, és mindenki saját maga is gyűjti, például az okos órákkal, pulzus, EKG, alvás minőség, ezek mind fölkerülnek a felhőbe, és ezek ugyanolyan egészségügyi adatok, mint azok, amelyeket különböző betegségek kapcsán gyűjtünk. Manapság már 40 négyzetabájt óriási mennyiségű az egészségügyi adatok összessége, és ez új lehetőséget nyitott meg számunkra, de csak abban az esetben, hogyha megfelelő biztonsággal tudjuk megosztani az adatokat. Nagyon fontos törvény a GDPR, befolyásolja, hogy milyen adatok oszthatóak meg, és hogy a személyes adatoknak mi a védelme, és ha emiatt az adatvédelem miatt nem tudnánk megosztani az adatokat, sokkal inkább beszűkülne az a lehetőség, amit a mesterséges intelligencia és a nagy adathalmazoknak a feldolgozása rendelkezésünkre bocsát.
Ha jól értem, akkor itt valami olyasmi történik, hogy egyfelől vannak a biobankok, amelyek biológiai mintákat tárolnak és hozzá adatokat, másfelől pedig vannak a beteg ellátásból származó adatok, és önök most ezt a kétféle rendszert tulajdonképpen összehozták.
Igen, és a biobankok oldaláról közelítettük meg, mert a biobankokban az egyének beleegyező nyilatkozatukkal engedélyezték számunkra a kutatási célú felhasználást. Tehát van egy olyan szabályozott környezet, amelyben el lehet indítani egy-egy újabb kutatást, és minden egyén, aki engedélyét adta az adatoknak a használatára, azt is tudja, hogy ez bármikor visszavonható, de azt is tudja, hogy soha nem fogjuk a személyes adataikat más intézetek, más kutatócsoportok számára átadni. És ezért jött az új igény, hogy vajon, hogy tudjuk harmonizálni ezeket a nagyon fragmentáltan gyűjtött adatokat, hiszen itt a Semmelweis Egyetemen belül 10 klinika intézetnek az adatvagyona szerepel ebben a federáló platformban. Az egyik onkológia, a másik kardiovaszkuláris betegség, a harmadik, negyedik ritka betegségekkel foglalkozik. Tehát nagyon különböző betegségeknek az adatai, betegeknek az adatai vannak ebben az adattárházban, és lesznek átfedő adatok, például a genetikai adatok. Azok ugye nagyon sok esetben különböző célból de elkészültek, és az elsődleges hasznosításuk az adott diagnózisnak a megtalálása volt. Ez, amit most mi csinálunk, ez egy másodlagos hasznosítása ezeknek az adatoknak, amelyben akár további betegségeknek a kialakulását keressük, vagy pedig akár az egészséggel vagy az öregedéssel kapcsolatos tényezőket is tudjuk nézni, hiszen tudok olyan kérdéseket föltenni, ha sok adathalmazon van, amelyekben egy adott genetikai rizikó tényezőnek a jelenlétét keresem a különböző betegségcsoportokban. És ami a lényege ennek az adatmegosztásnak, hogy az adott adatgazdának az adatvagyona soha nem kerül át más tárolószerverre, az mindig ott marad a saját klinikán, a saját intézetben, és csak is kérdésekre lehet föltenni ennek a szervernek, van egy úgynevezett federáló szerver. A federáló szó az egy latin szó, szövetséget jelent, és innen jött az elnevezése, hogy egy szövetségi rendszerben dolgoznak ezek az egymástól független adattárházak, és egy adott kérdésnek a megválaszolására ők saját maguk a saját adatbázisukban keresik meg a választ, és csak is a választ, ezt az agregált statisztikát fogják elküldeni.
Tehát tulajdonképpen az adatok valamiféle kérdésre adott válasz formájában jelennek meg, és nem egy személy betegségéhez vagy adataihoz kapcsolódóan.
Pontosan, tehát ha én egy adott egyénről rendelkezem mondjuk 5000 különböző adattal, akkor azt az 5000 adatot együtt soha senki nem láthatja. Azonban olyat lehet kérdezni, hogy mondjuk 5-10 adatnak az együttes állása, tehát csak részadathalmazokat fogok látni, amiből nem lehet visszaazonosítani, hogy ki az illető. És ez nagyon fontos a mai világban, ugye főleg a genetika miatt, hiszen azok annyira személyes adatok, és nagyon vigyáznunk kell, hogy még véletlenül se legyen senki visszaazonosítható, még véletlenül se lehessen más célokra ezeket az adatokat használni, mint ugye az egészségügy, például biztosításokra gondolok, hogy nehogy valakiről kitudódjon, hogy egy adott betegsége van. Erre nagyon oda kell figyelni annak az adatgazdának, aki rendelkezik ezek fölött, az adatok fölött.
Mondjunk példát arra, hogy milyen kérdést lehet ennek a rendszernek feltenni, és aztán beszéljük arról, hogy ez tulajdonképpen mire jó, hogyan használható a kutatásban, vagy valamiféle betegség gyógyításának a fejlesztésében.
Talán a legegyszerűbb egy onkológiai példa, hogy amikor a genetikai adatokat elemzem, akkor nem mindig egyértelmű a kapcsolat, hogy egy adott ráknak a kialakulására van-e hajlamosító genetikai tényezőm. Ezek az úgynevezett bizonytalan variánsok, amiket találunk, és abban az esetben, hogyha valakinek mondjuk a családjában több ilyen daganatos betegség is előfordult, őket is megvizsgáljuk, és azt látjuk, hogy mindenkiben ott van, az még nem elegendő bizonyíték, hanem ehhez kellenek ugye más populációból, más családokból is adatok, hogy megerősítsen például egy emlőrák esetében.
Mondjuk nem elég bizonyíték az ok-okozati kapcsolatra.
Igen, mert ugye lehet egy véletlen is, egy családban belül mások is öröklődnek, nem csak egy adott betegségre való hajlam, és akkor ebben az esetben föl tudom tenni ezt a kérdést a társ adattárházaknak, hogy vajon a te adathalmazodban találtál-e ilyen genetikai eltérést, és hogyha találtál, azoknak a betegeknek milyen betegségük volt. És abban az esetben, ha ténylegesen azoknak a betegeknek is onkológiai betegségük volt, akkor megvan a bizonyítékunk, hogy igen, valószínűleg kóroki variáns, és ha a jövőben ezt keresem, akkor tudom már tünetmentesekben is azonosítani, hogyha ez a variáns ott van, akkor neki nagyobb az esélye, hogy mondjuk egy daganat kialakuljon, és akkor a különböző megelőző programokat el tudom indítani. Ez az egyik alkalmazási lehetőség. A másik nagy jelentősége ennek az adatmegosztásnak a ritka betegségek vonatkozásában van, hiszen a ritka betegségekről sokszor keveset tudunk, és ugye a ritkaságuk miatt egy-egy országban kicsi esetszámmal találkozunk, és sok esetben találunk bizonytalan jelentőségű eltéréseket, és itt aztán tényleg nagyon fontos, nem is csak az országon belüli, hanem a nemzetközi kollaboráció, és ezeknek a segítségével tudunk felfedezni új betegségeket.
A ritka betegségek nagyon érdekesek ebből a szempontból, hiszen az elmúlt években nem egyszer, nem kétszer láttuk, hogy ahogy meglett a genetikai eltérés, abban a pillanatban már tudták, hogy mi hiányzik, hogyan kell pótolni, és tulajdonképpen megvolt a gyógyszer is. Például a Pompekór hátterének kiderítése egy nagyon híres eset volt a ritka betegségek történetében. Akkor tulajdonképpen ettől az adatbázistól is ezt várják, hogy egyre több ritka betegségnek jutnak a nyomára?
Igen, ugye ha már lesznek új betegségek, amiket eddig nem tudtunk diagnosztizálni, és megértjük azt, hogy mi ezeknek a kialakulási módja, tehát hogy sejtszinten milyen problémákat okoznak ezek a hibák, akkor egyből jöhet az ötlet, hogy akkor hol kell közbelépni, hová kell gyógyszert fejleszteni, és igen, ez föl tudja turbózni a gyógyszerfejlesztést.
Ezt a rendszert a mindennapi gyógyításban is lehet használni, vagy pedig inkább kutatási célokat szolgál, és inkább a jövőt?
Jelen pillanatban azt mondanám, hogy ez egy kísérleti rendszer, Semmelweis Egyetemen belül, és ez a kísérleti rendszer most folytatódni fog. Szegedi Tudományegyetemmel fogunk egy hasonló projektet elvégezni, tehát itt már két egyetemnek az adatbázisán fogjuk tanítani ezeket a mesterséges intelligencia alapú rendszereket, és abban az esetben, ha ez is sikeres lesz, akkor mehetünk nemzetközi platformra. Tehát jelenleg ez kutatási fázisnak minősül, és abban az esetben, hogyha itt megfelelő erősségű bizonyítékok lesznek, abban az esetben ez átfordítható a mindennapi klinikai gyakorlatban.
A Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgató professzorát, Molnár Mária Juditot hallották arról az egyetemen fejlesztett adatmegosztási rendszerről, amelynek nyomán új korszak kezdődhet az orvosi egészségügyi kutatásokban. A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, közreműködött Kis Péter Ernő, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most a krónika következik itt, a Kossuth Rádióban.